Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunkat énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, Nosza, Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 463. énekünket énekeljük. A 463. énekünket mindegyik versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának 5. részéből olvassuk Isten igéjét a 27. verstől a 32. versig. Lukács evangéliumának 5. részében a 27. verstől a 32. versig terjedő igeszakaszban ezt olvassuk. Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és mondta néki, kövess engem. És az mindeneket elhagyván felkelt és követte őt. És Lévi nagy lakomát készített neki az ő házánál. És vala ott nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek volt. És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódának az ő tanítványai ellen, mondván, miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? És felelvé Jézus mondanékik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, áldja meg az ige hallgatóit és megtartóit. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged áldunk és magasztalunk ezen a vasárnapon is, feltámadásodra visszaemlékezve, és visszaemlékezve üres sírodra, visszaemlékezve nagypéntekre, a Golgotai keresztre. Tere át gondolunk most, Urunk, aki megváltottál bennünket, drága életed odáldozásával, és aki föltámadtál a halálból, és ma is te vagy a mi egyetlen és igaz üdvözítőnk. Köszönjük, hogy előtted borulhatunk le, és téged magasztalhat a szívünk, azért, hogy most itt lehetünk, azért, hogy imádságban fölemelhetjük a szívünket hozzád, azért, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, azért, mert te is megszólalsz és beszélsz velünk az igén keresztül, és tanítgatsz bennünket, sőt, hívsz bennünket is a megtérésre, az újbóli odaszánásra is, és az első megtérésre is. Kérünk téged, hogy szent lelked által munkálkodj a szívünkben, hogy meghalljuk és megértsük, amit tőlünk akarsz. És adj erőt nekünk, Urunk, hogy követni tudjuk majd a hétköznapi életben tanításaidat. Szeretnénk, Úr Jézus, hogy ha nem lennénk hasonlatosak a hiába való ige hallgatókhoz, akik csak hallgatják az igét, de nem követik, és semmi gyümölcsöt nem terem az életük. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne így gyalázunk téged, hanem úgy dicsőítsünk, hogy meghallgatjuk az igét, és követjük is. Kérünk téged arra, hogy munkáld a szívünkben az alázatot, az engedelmesség előfeltételét ezen a mai alkalmunkon is. Kérünk, hogy szólj hozzánk is, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a te szavadra vágyó emberek gyülekeznek össze. Szólalj meg a lelkipásztorok, lelkészek szája által is, és tanítsd, Urunk, a lelkeket, hívjál magad után máshol is sokakat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk most meg a Heidelbergi KT mai napra következő részét, helyünket elfoglalva.
Hatodik úrnapja, és majdnem mindig lenni szokott, most is négy kérdést és négy választ fogunk meghallgatni. Tehát az ember megváltásának a fejezetében vagyunk, és az első kérdés így hangzik, miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer s mind valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot, megigazulást, az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten és egyszer mind valóságos igaz ember is. Ami Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes válságunkra és igazságunkra, megigazolásunkra adatott nékünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és proféták által hirdetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen szerelmes fia által beteljesített.
Kedves testvéreim, énekeljük most igehirdetés előtt a 153. énekünket. A 153. énekünk így kezdődik: ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet.
Ó, mely boldog ember!
Kedves testvérek, Isten igéjét, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 9. részéből, a 9. versből olvassuk. Máté evangéliumának 9. részében a 9. vers így szól hozzánk: és mikor Jézus onnét tovább méne, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondané ki: kövess engem. És az felkelvén követé őt. Kedves testvéreim, a mai napon Máté nevű tanítvány áll előttünk, akit Lévinek is nevez a Biblia. Máté, illetve Lévi, tehát ugyanaz a személy. Máténak a neve azt jelenti, hogy az Úr ajándéka. Ő tényleg az Úr ajándéka, ez az ember, és rajta keresztül is elég sok ajándékot kaptunk a mi Urunktól. Hiszen ő írta az evangéliumot, Máté evangéliumát. Na, azt gondolnánk, hogy ha ő írta az evangéliumot, akkor ebből elég sok mindent megtudunk róla. De sajnos róla nem sokat tudunk meg az ő saját evangéliumából, mert teljesen a háttérbe áll. Nem azért írta ő az evangéliumot, hogy saját magát mutogassa, hanem azért, hogy Jézust mutogassa. Így aztán az evangélium az Jézusról szól. Az evangéliumában csak kétszer olvassuk az ő nevét, az egyik ez, amit a Máté 9.9-ből felolvastam az elhívásánál, a másik meg az apostolok listáján szerepel az ő neve. Jézus tolja az előtérbe, nem magát. Ez már önmagában tanulságos dolog nekünk. Nagyon szeretjük magunkat előtérbe tolni, inkább háttérbe kéne magunkat, és valahogy nekünk is Jézust kéne otthon, meg a munkahelyen, meg a világban általában előtérbe tolnunk, őt kéne fölmagasztalnunk nekünk is. Na de, hát Máté nem így kezdte azért az életét. Máté először is vámszedő volt. A vámszedők egy különleges társadalmi réteget alkottak a Jézus korabeli társadalomban. A római császártól, a birodalomnak a legfőbb vezetőségétől vám, illetve adóbehajtási jogot vásároltak vagy béreltek ezek az emberek. És aztán a zsidókból, vagyis a honfitársaikból igyekeztek kisajtolni a rómaiak által rájuk kivetett adókat és vámokat. A vámszedők tevékenysége tehát a római államkincstárnak az érdekeit szolgálta. Egyúttal a saját népük kiszipolyozását jelentette. Akik felöltötték a vámszedők ruháját, azok általában semmibe vették a hazát, a hazaszeretetet, a lelkiismeretüket, mert hogyha például a lelkiismeretükre hallgattak volna, akkor az akadályozta volna őket a munkájukban. Sokan közülük ténylegesen gonosz emberek voltak, akik az adóbehajtás és a vámok beszedése érdekében nem riadtak vissza attól sem, hogy katonai erőt vegyenek igénybe. Némely vámszedő vagy adószedő maga mellé vett egy római katonát, és hogyha valaki nem akart fizetni, akkor megverette az illetőt. Tehát erőszak alkalmazásától sem riadtak vissza. Ráadásul a vámszedő társulat az a felsőbbséggel való hallgatólagos megegyezés birtokában büntetlenül több vámot és adót szedhetett be, mint amennyi ki volt vetve. Nem volt olyan szigorúan megszabva a római birodalomban, hogy kinek mennyi adót és vámot kell fizetnie, mint a mai világban, hogy mindennek be van szabályozva. Ott egy kicsit tágabb mozgástere volt a vámszedőknek és az adószedőknek, és ők éltek is ezzel a lehetőséggel. Igyekeztek minél többet beszedni az emberektől. Aztán megvolt az az összeg, amit le kellett adniuk, de a maradék az a saját zsebüket ütötte. Nem csoda, hogy legtöbbjük nagy gazdagságra tett szert, ez is volt az egyik fő céljuk. Na hát, amiket most elmondtam, ezek alapján már érthető, hogy a zsidók, akiknek többsége azért igencsak hazafias érzelmű volt, a zsidók megvetették, sőt gyűlölték a vámszedőket. Ezt a társulatot. Az a zsidó, aki valamire tartotta magát, és egy kicsit úgy megbecsülte magát, soha nem akart vámszedő lenni. Minden egyéb, de vámszedő az nem. Mert az egy hazaáruló volt, az egy nemzetvesztő volt, az egy áruló volt, és a hazafias érzelmű zsidók azok jobban gyűlölték őket, mint a herodiánusokat, vagyis azokat, akik lojálisak voltak az edomita Heródes dinasztiával szemben. Elkülönültek a zsidók a vámszedőktől, kirekesztették maguk közül, ami akkoriban sokkal nagyobb csapás volt, mint a mai világban, mert a társadalom akkoriban nem volt annyira szétmorzsolva, mint manapság. A vámszedők még a templomba se igazán mehettek be, ott is csak a pogányok udvaráig léphetett, és aztán tovább nem mehetett. A templomba magába nem tehette be a lábát. Odáig, ahol a pogányok is lehettek, ott lehettek a vámszedők is, pedig ők zsidók voltak eredetileg, de tovább nem mehettek. A zsinagógákból is kizárták őket, tehát a helyi kisebb közösségekbe se vehettek részt. A zsinagógában se, onnan is. A társadalmi életből, a közéletből ki voltak zárva. A Talmud azt tanította, hogy a zsidó emberek a vámszedőket becsaphatják. Jogilag nem bűn, ha hazudik valaki egy vámszedőnek, és becsapja. Tehát ehhez a társadalmi réteghez, ehhez a megvetett, gyűlölt, szidott, mindenhonnan kiközösített és másokat kiszipolyozó gazdagok közé tartozott ez a Máté is. Először itt a Máté 9.9-ben találkozunk vele a felolvasott igehelyen, ahol szinte a semmiből bukkan fel, és az olvasót is, mint egy készületlenül éri. Éppen a Kapernaum melletti vám hivatalában, ha szabad így mondanunk, ott üldögél, amikor megszólítja Jézus. Most ez a Máté ráadásul nem is csak egy egyszerű vámszedő volt, ahogy innen az igéből kiderül, hanem egy fő vámszedő volt, telonész volt, amely szót a görögök a vámhivataloknak a vezetőire használták és alkalmazták. Tehát úgy mondhatjuk, hogy Máté szinte egy határállomás kezelője volt, vagy vezetője volt, egy ahol vámot szedtek az arra eljáró emberektől. Volt tengeri adó, ezt a halászok fizették a római uralom alatt, és volt határadó, amit azokra az árukra vetettek ki, amelyet a Damaszkusz és a földközi tengert összekötő kereskedelmi útvonalon a Via Marison szállítottak. Ez a Via Maris, ez áthaladt Fülöp tetrarchának a birtokán, valamint Heródes Antipás galileai földjének Kapernaum melletti határán is. Itt volt egy útelágazás, ami Tíra és Korazin irányába vezetett, és ott egy ilyen útelágazásnál ott volt ez a vámhivatal, és ott ücsörgött ez a Máté Lévi. És aki arra ment, vitt valamit ide-oda-amoda, állatot, jószágot, árut, import-export cikkeket, azt ő szépen ott mindjárt megvámolta. Ez az ember bizonyára egy képzett ember volt. Folyékonyan kellett neki beszélnie arám nyelven, tehát Jézus korában leginkább arámul beszéltek a zsidók, hétköznapi nyelvük ez volt, de kellett beszélnie görögül is, teljesen jól, mert a római főnökeivel meg nem tarthatta másképp a kapcsolatot, azok arámul nem igen beszéltek, hanem görögül beszéltek, és valószínűleg még latinul is tudnia kellett ennek a bizonyos Máténak. Nos, amikor így szemre vételezzük ezt az embert, akkor úgy feltűnik, hogy azért ez a Máté, ez biztos, hogy nagyon szerette a pénzt. Ez biztos nagyon szerette a pénzt. És nem járunk messze az igazságtól. Biztos, hogy ő egy ilyen anyagias, materialista ember volt, aki nagyon szeretett volna meggazdagodni. Hát valószínűleg ezért is állt be a vámszedők közé. Gyűjteni, szerezni. Minél többet. Ez lehetett az életének ugye a jelszava. Emiatt, tudnék a pénz szerelme miatt, dobta el a népét, dobta el a lelkiismeretét, emiatt tépte ki magát a zsidók istentiszteleti közösségéből, zsinagógai közösségéből, ezért tette magát bizonyos értelemben otthontalanná. Már mindent föláldozott szinte a mammon oltárán ez az ember, mert annyira szerette a pénzt. Lelkiismeretével is nyilván leszámolt már itt időközben, nem hatották meg az özvegyeknek, árváknak, szegényeknek a panaszai, nem ismert szánalmat, könyörületet. Ugyanúgy tudott ő is hazudni, lopni, erőszakoskodni, kegyetlenkedni, mint a többi vámszedő. Különben nem is tűrték volna meg nagyon maguk fölött, vagy maguk mellett a többi. Egy pénzszerető ember volt, akit a pénz úgy rendesen megváltoztatott. A kedves testvérek, nem is tudom, hogy beszéljek-e erről, hogy a vámszedő Máté alakja kiket juttat az eszünkbe. Nem is tudom, hogy kell erről beszélni külön. Mert egy bizonyos fajta kapitalistát juttat az eszünkbe. Mondjuk nem azt a fajta kapitalistát, aki a vagyonát mondjuk úgy évszázadok alatt szorgalmas munkával gyűjtögette össze, és annak nagy részét alázattal mondjuk embertársai javára fordította, vagy a közjó előmozdítására, vagy a nemzet javátnak az előrevitelére. Szóval vannak ilyen kapitalisták is, van ilyen fajta is. Tehát van egy másik fajta kapitalista is. Akit manapság ugye a felső üzleti körökből ismerünk. Vagy hát nem ismerünk, legalább úgy látásból. A közelibbi személyes kapcsolatunk nincs is vele. Akik tulajdonképpen pár év alatt közpénzekből milliárdokat harácsoltak össze gátlástalan módon. Isten embert nem ismerő, hazátlan, vallástalan, pontosabban pénzimádó, folyamatosan hazudozó, vadkapitalista. Valami ilyesféle ember típus jutott az eszünkbe, ugye ez a Máté. Egy ilyen, na, így mondjuk vadkapitalista, ugye? A mai vadkapitalista is, mint Máté, idegen érdekek szolgálatában, hát ő is a rómaiak érdekeit nézte. De mintha semmi új nem lenne a nap alatt. Ma is vannak emberek, akik más nagyhatalmak szolgálatában állnak, magyarok vonának egyébként, de magyarsággal legfeljebb a szavak szintjén törődnek, de egyébként nem, talán azok szintjén se, de egyébként a valóságban egyáltalán nem törődnek. Néppel, nemzettel, hazával, ezek nem jelentenek számukra semmit. Internacionalisták. Gondosan ügyelnek arra, hogy az érdekeket, az elvárásokat kiszolgálják, és közben természetesen ugye az ő saját zsebüket is jó teletömjék, valami jusson is, maradjon is. Rátelepszenek a társadalomra, a gyanútlan, a naív és tudatlan tagokból szívják ki a hatalmat, a pénzt, a sok minden egyebet. Nem akarom már sorolni, mert még ideges leszek. Közben természetesen a 48-as forradalom örököseinek vallják magukat, akik a szabadság, egyenlőség és testvériség zászlaját lobogtatják, de amit csinálnak, mondanak, mindezekhez már semmi köze nincsen, mert rabságot, egyenlőtlenséget, testvérharcot szítanak, mert ez az élet elemük, a lét elemük. Hirdetik magukról szociális érzékenységüket, de a gyakorlat ezt is cáfolja. Nem győznek hangoztatni, hogy ők a társadalmi jólét és béke garanciái, miközben csődöt és társadalmi békétlenséget szabadítanak a népre. Teszik mindezt a média által támogatva, fegyveres hatalom mögé bújva. És ha valaki ma netalántán fölemelni a szavát a vámszedőknek a mai élősködő rétege ellen, például számon akarja rajtuk kérni a tetteiket, vagy korlátozni akarná gátlástalan harácsolásukat, akkor megnézheti magát, mert rögtön lesz belőle ilyen antidemokratikus, meg fasiszta, meg populista, meg peronista, meg hitlerista, meg antiszemita, meg nemzeti radikális, meg nem tudom micsoda még. Akit be kell börtönözni, meg kell félemlíteni, hogy nyikkani sem merjen. Hát aki a vámszedők ellen fordul, az ráadásul még esetleg egy nemzetközi társulattal is szembe találja magát, akik a háttérből irányítják a szálakat, hogy még félelmetesebb legyen a dolog. És hát ennek az egésznek a lényege, hogy ez az új vadkapitalista elit gyakorlatilag a mamon imádója. Ugyanúgy, a mamon imádója. Mint ahogy Máté is. Nos, lehet, hogy valaki, testvérek, nem tartozik ebbe a vadkapitalista elitbe, és ideges is tőlük, de azért közben ne felejtsük el, hogy akik nem tartoznak bele, sokszor azok is ugyanilyen materialisták, mint ők. Úgyhogy leginkább az embereket azért zavarja ez a kapitalista elit manapság, mert ők nem tartoznak bele. Mert én nem vagyok ott, ahol ők. Mert ha ott lennék, akkor én is körülbelül ugyanúgy viselkednék valószínűleg, mint ők. A pénz nem csak őket torzíthatta ilyenné, hanem engem is valószínűleg ilyenné torzítana. Nem biztos, de lehet. Mindenkinek itt a saját szívét, lelkét kell megvizsgálni, testvérek, mert azért, hogyha körülnézünk ebben a kis országban, akkor itt nem csak azt látjuk, hogy egy vadkapitalista társadalmi elit a pénz rabságában nyűglődik, hanem, és a többiek természetesen az urat imádják, hanem azt látjuk, hogy egy hatalmas milliós tömeg, több milliónyi tömeg, ugyanúgy a pénz imádásában éli az életét, és a pénz szerelmese. Csak az fáj neki, hogy nem tud ott lenni fönt. Hát látjuk, testvérek, hogy nem csak ott, hanem itt lent is, a lentebbi rétegekben is azért, hogy így mondjam, a pénz az, azért elég nagy úr. És a pénz szerelme azért úgy áthatja tulajdonképpen az egész társadalmunknak a tagjait. És amikor a pénz szerelme áthat, testvérek, akkor kiég az embernek a lelke. Az kiégeti a pénzszerelme, valahogy tönkre vágja az embernek a lelkét, az erkölcsi érzékét. Látjuk azt, testvérek, hogy nem csak az elitnek, ennek a vámszedő elitnek a tagjai lépnek át simán és minden vonakodás nélkül erkölcsi alapszabályokat, amiket Isten adott, hanem a társadalom többi része is simán átlépi az erkölcsi, isteni erkölcsi szabályokat. Ha az anyagiakról, a meggazdagodásról van szó. Sokszor sajnos azt lehet mondani, még erre rá is van kényszerítve. És sokszor a szerencsétlen polgár, még ha ismeri az Isten törvényét, és be is akarja tartani, egyszerűen rá kényszerítik, hogy ne azok szerint éljen, mert a pénz más diktál neki. És kénytelen saját magát az ember megerőszakolni, és a saját lelkiismerete ellen cselekedni, mert különben esetleg kirúgják az állásából, és nem tudja eltartani magát vagy a családját. Ez a pénzimádó társadalom, testvérek, neveli aztán a következő nemzedéket. És látjuk már, hogy jön egy olyan nemzedék, egy olyan ifjú nemzedék, az új titánok, ugye, akik még könnyebben lépnek át talán erkölcsi törvényeket, mint a szüleik generációja. Nagyon sötét úton járunk, testvérek, borzasztó sötét úton, egyre lejjebb megy ez az út. Egyre lejjebb, egyre nagyobb sötétség, egyre nagyobb káoszba vezet ez az út. Hát nem akarom ezt tovább űzni-fűzni. A lényeget azt hiszem értjük. Hát ez a Máté, hogy már hozzá visszatérjünk, ugye, egy ilyen vadkapitalista volt az ő korába, mint akiket ma is látunk, és eszünkbe jut ez. Annyira csodálatos azonban, testvérek, hogy ezt a Mátét Jézus nem hagyta benne ebbe a nyomorult állapotába, amiben egyre nyomorultabbá vált volna. És tulajdonképpen ez itt a következő fontos dolog, hogy Jézus egy szép napon éppen ezelőtt az ember előtt állt meg. Éppen ezelőtt az ember előtt. És azt mondja neki, kövess engem. Hát gondolkozunk, hogy hogy is van ez. Hogy, hát Jézus nem választhatott volna magának valami hazafiasabb érzelmű ember. De választhatott volna, választott is egyébként, a tanítványok között volt olyan is. De volt egy ilyen ember is, egy hazaáruló, mondanák. Egy hazáruló, egy pénzrabja, a társadalomból, az istentiszteletből kivetett ember. Ez kell Jézusnak? Igen, ez kell neki, testvérek. Ez is kell neki. Ez egy olyan bátorító dolog azért, testvéreim, hogy Jézusnak nem csak akkoriban kellettek ilyen emberek, hanem ma is kellenek. És ha szabad így mondanunk, ő megáll a vadkapitalista elit, és a kevésbé vadkapitalista alsóbb társadalmi rétegek tagjai előtt is. A mammon imádó emberek gyülekezete előtt. És tulajdonképpen itt megszólítja őket, még a gyurcsány féléket, meg az én félémet, meg a te féle embert is. Megszólítja Jézus, és azt mondja, hogy kövess engem. És elgondolkozunk, hogy ez nekünk szól, ez a hívás? Tényleg nekem szól? Aki ismer engem, az Jézus ismer, hát talán éppen azt kérne, hogy engem nem hívjon, hanem éppen, hogy elküldjön magától. Lehet, hogy Máté is erre gondolt, hogy engem nem hívni kéne, hanem elküldeni, leköpni engem. De mégis hív engem. Kellek Jézusnak. Testvérek, nagy dolog ez, hogy Jézusnak ilyen emberek kellenek. Ma is ilyen emberek kellenek. Azok is kellenek, akik nem akarják ezt a hívást egyőre talán meghallani, meg én is kellek, meg te is kellesz, olyan nyomorult bűnösként, pénzrabjaként, mammonimádóként, vagy más egyéb bálványnak az imádóként, amilyen vagy, abban a bűnös, nyomorult állapotban. Kellesz Jézusnak. Neked is mondja, kövess engem! Kövess engem! Tényleg hatalmas hívás volt ez, testvérek, és Mátéba biztos úgy belevágott ez a két szó, amit Jézus mond neki, mert hirtelen megérezhette azt ez az ember, hogy itt most valami nagyon nagy dolog történhetik meg velem. Tudnélik, ha én most engedek ennek a Jézusnak, akkor hirtelen én hátat fordíthatok egy életformának, amiben eddig éltem. Annak a bálványnak, aminek eddig a rabságába sínylődtem. És most valami újat kezdhetek el, tényleg újat kezdhetek el Jézus lábnyomán, Jézus követésében. Ez tényleg egy forduló pont volt, testvérek, ennek az embernek az életében. Akkor Jézus megszólította, és ennyit mondott neki, kövess engem! Testvéreim, nekünk is az életünk forduló pontja ez. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ha érezzük, ha nem. De az az életünk forduló pontja, amikor bennünket is ilyen-olyan bűnös embereket, lehet, hogy mammonimádó embereket, a pénzembereit, megszólít Jézus, és azt mondja, kövess engem. Testvérek, itt megfordulhat az egész életünk. Hátat fordíthatunk egy olyan életnek, ami olyan, amilyen. a pénz rabságába zajló élet, az anyagiak rabságába, vagy én nem tudom kinek vagy minek a rabságába zajló élet, és elkezdhetünk valóban egy új életet. Jézus nélkül, testvérek, nem lehetséges ez a dolog. Megpróbálhatja valaki, hogy egyszer csak lezárja a múltat, és akkor elkezdi az új jövendőt, úgy magától, de nem fog menni. Az ember magától nem tud az életét így megfordítani. Egyedül Jézus Krisztus az, aki által az életünk egy pillanat alatt megfordulat, és a rossz irányból a jó irányba megyünk. A kárhozatból egyszer csak az életre, az üdvösségre megy az életünk. Átszegődhetünk a kárhoztató úrtól az üdvözítő úrhoz. Meg egy romboló gazdától, egy tönkretevő gazdától átállhatunk egy építő, fölemelő gazdának a szolgálatába. Tényleg szakíthatunk a múlttal, és ténylegesen, valóságosan új életet kezdhetünk, de Jézus nélkül ez nem megy. Megpróbáljuk ezerszer is. Még biztos vagyok benne is, hogy sokan, akik úgy a tükörben néznek, és nem nagyon bírják magukat elviselni, azok meg is próbálják ezt, hogy nem holnaptól más leszek. És nem fog menni, ugyanaz maradsz. Jézus azonban meg tud változtatni ezt a Mátét is, hogy megváltoztatta, testvérek. Hiszen már az elején beszéltünk róla, hogy ő belül ebből ilyen-olyan emberből. Ki lett ez az ember aztán Jézus kezében? Jézus olyan nagy dolgot tesz, testvérek, amikor ugye bennünket is így megszólít, hogy kövess engem. Ebben a mondatában, testvérek, Jézusnak olyan hatalom remeg, olyan szeretet van ebbe. Még a vámszedő iránt is, még ezután a utolsó gazember, hazaáruló, gyalázatos ember iránt is. Így fordul. Ezzel fordul. Igen, még hozzá is. És még hozzám is, meg hozzád is, testvérem. Szeretet van ebbe, hatalom van ebbe, kegyelem van ebbe. A kegyelemről hadd mondjak még annyit, testvéreim, hogy ha nem lenne Jézus kegyelmes és irgalmas ez a Mátéhoz, nem zárhatná le a múltat és nem kezdhetne újat. Mert Jézus nélkül, illetve az ő kegyelme nélkül igazán nem lehet lezárni a múltat, és nem lehet újat kezdeni. Ma se. Ha te Jézus hívását meghallod, és azt döntöd a szívedbe, hogy követni fogod őt, akkor a kegyelemre szükséged van. Az elkövetett sok-sok gazemberségedre, amire emlékszel, meg arra is, amire nem emlékszel. Kegyelem nélkül nincs újrakezdés. Csak a kegyelem az, ami tiszta lapot ad egy embernek, és azáltal lehet új. És ez a kegyelem, ez pedig csak Jézustól van, senki mástól. Ha nem lenne kegyelem, Máté nem kezdhetne újat. Ha Jézus nem lenne kegyelmes, Máté nem kezdhetne újat, lezárva a régit. De Jézus ma is ilyen, és ezért te is újat kezdhetsz. És lezárhatod a régit. Jézus azt mondja, kövess engem. Ez a Máté elhívása. Bármilyen megbotránkoztató, hogy pont ez az ember, pont ilyen ember, pont ez, pont a... Igen, ilyen. Bátorodjék a szíved. Neked se kell előbb tökéletesnek lenni, és csodálatos református hívő keresztjénné válni ahhoz, hogy Jézus megszólítson, és azt mondja, na most már elég méltó vagy arra, most már kövess engem. Lehetsz a legutolsó bűnös az itt lévők között. Jézus akkor is azt mondja, hogy kövess engem. És figyeljétek meg, testvérek, hogy is változik ennek a Máténak az élete. Máté, aki Jézus követésére szegődik, egy nagy ünnepi lakomát készít. Van neki rá pénze is, meg is tudja tenni, van háza is, szép nagy háza, meg tudja tenni. Jézusnak készíti a lakomát, és nagy lakomát készített neki, mondja az írás, neki. Hát természetesen meghívta a tanítványokat is, ti is jöjjetek a mesterrel. Ez egy örvendező vacsora volt, egy örvendező lakoma. Mert én úgy hiszem, testvéreim, hogy ez a Máté egy gyötrődő ember volt abban a vámszedő székben. Egy boldogtalan ember volt, és most, amikor Jézus követésébe állt, és megtapasztalta, hogy Jézus megbocsát neki, és Jézus elfogadja őt, és egy új élet kapuit tárja ki, hogy Jézushoz csatlakozik, akkor ez az ember fölszabadult. Fölszabadult. Mint ha mázsás kövek hullottak volna le a lelkéről, vagy a lelkiismeretéről. Megnyugodott ez az ember. Akkor oda, igen, jövök Jézus, nem érdekel a vámhivatal, a pénz, a nem tudom, nem érdekel, mit szólnak a rómaiak, mit szólnak a zsidók, nem érdekes. amikor Jézus mellé állt, az, mintha a rabságból a szabadságra lépett volna, egy sötét zárkából kilépett volna a dicsőséges napfényre. Fölszabadult a lelke, vesztett valamit. Mit vesztette? A proletárok csak a láncaikat veszíthetik el, ugye? Hát ő is csak a láncait veszíthette el. Más nem. A szabadságot nyerte meg. Örült, és gyertek, és Jézus, és tanítványok, gyertek, örvendezzünk együtt. És figyeljétek meg, testvérek, hogy erre a lakomára mások is bemehettek. És itt ez az, ami még fontos lehet a számunkra. Azt olvassuk az írásban ugyanis, hogy és történt, hogy amikor a házban asztalhoz telepedett, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és asztalhoz feküdtek Jézussal és a tanítványaival. Sok vámszedő és bűnös jött oda. Másod úgy olvassuk, hogy egyebek jöttek még oda. Ebbe a társulatba, ebbe a vendégseregbe, hogy így mondjam, nem jöttek be a farizeusok, az írástudók, mert ők be nem tették volna lábukat egy ilyen Mátéféle embernek a házába, egy ilyen utolsó alaknak a házába. Ők nem. Szóvá is teszik, ugye, hogy miért? Mondják ott a tanítványnak, hogy hogy lehet, hogy ti, meg a mester, ugye leültök ezekkel az emberekkel. Igen, ezekkel az emberekkel ült le Jézus egy asztalhoz. Máté pedig egyszerűen beengedte ezeket az embereket a házába. Valószínű, hogy azok már korábban is bemehettek az ő házába, ezek lehettek Máténak a barátai. Ő kikkel tudott barátkozni? Hát nem a társadalom hazafias részével, hanem ő ezekkel tudott barátkozni, ezekkel a vámszedő társaival, meg bűnösökkel, aki a Bibliában az utcanőket jelenti, meg az egyéb ilyen köztörvényes bűnöző alakokat. Ezek az emberek bejáratosak voltak a házába, és Máté, amikor hívő lett, nem mondta, hogy most már aztán ti menjetek innen kifele, hanem örvendezett, hogy ezek is bejönnek, sőt, lehet, hogy ő hívta őket. Mégpedig azért, mert ez a Máté azt akarta, hogy amit ő átélt ezáltal a Jézus által, azt átélhessék ezek a prostituáltak, meg bűnözők, meg vámszedő társai, akik ugyanúgy eladták a lelküket. Gyertek csak ti is! Jézusnak készítettem a vacsorát, de gyertek ti is, telepedjetek ide. Hát, ha fölismeritek, hogy ki ez a Jézus, hogy ő által a ti életetek is megfordulhat. Testvérek, itt már is ott van benne ez a misszionáriusi tűz, hogy ő azt szeretné és azt kívánja, hogy mások is ugyanúgy megismeressék ezt a Jézust, aki által ő megszabadult és ő új életet kezdett. Emlékeztek, hogy András, amikor megismerte Jézus, szaladt Péterhez, a testvéréhez, a családtagjához, hogy beszéljen neki Jézusról, és oda cibálja valahogy Jézushoz. Amikor Filipet elhívja Jézus, akkor a barátjához, a legjobb Kebel barátjához, Nátánaelhez rohan, és megtaláltuk, akiről a proféták írtak, gyere te is, lásd meg, hogy mégiscsak jöhet Názáretből valami jó. Itt meg Máté a társadalom szemetjéhez. Engedi Jézust, vagy azokat hívja szinte, édesgeti Jézushoz ott az asztalánál. Mert érzik ezek az emberek, mindegyik, aki megismerte Jézus, testvérek, érzi és tudja, hogy ezt nem csak nekem kell megismerni ezt a Jézust, hanem őnek is, meg neki. Hát Máté aztán utána azt olvassuk róla, hogy már ez egyház történelem, hogy elment a pogányok közé is hirdetni az igét. Jézus mennybe menetele után 12 esztendővel úgy tűnik, hogy mintha a feketék közé ment, a négerek közé ment volna. És ott hirdette volna az Isten igéjét szóban. Hanem aztán utána még egyszer fölvette azt a tollat, mert ha lehet így mondanunk, a vámszedő asztaltól valamit azért magával vitt a tollát. És tollat ragadott, és megírta Isten lelke inspirálására a Máté evangéliumát. És tudjátok, ez evangéliumot ő a zsidóknak írta. Kifejezetten a zsidóknak írta. 99 ótestamentum idézet van a Máté evangéliumában, több, mint a másik három evangéliumban együttvéve. Azoknak a zsidóknak írta, akik őt annak idején kitaszították maguk közül, akik megvetették őt, akik mindenhonnan kizárták, és mondjam, teljes joggal. akiknek a részéről ő nem sok szeretetet kapott, ő mégis úgy érezte, hogy meg kell, hogy bocsásson nekik, sőt, viszonoznia kell, és amit elvett ott egy csomó embertől, anyagi szinten, azt vissza kell, hogy adja lelkiekben, és nyújtja nekik az evangéliumában Jézust, aki a Krisztust, és ez bizonyítja nekik sokszorosan, Jézus a Krisztus, ő a mi messiásunk, higgyetek benne, higgyetek benne. Prédikál ez az ember nem csak a négereknek, hanem a saját honfitársainak is. Sőt, nekünk is prédikál, a gólyoknak, a pogányoknak. Még ma is prédikál az evangéliuma által. És nekünk is kit mutat meg? Jézust mutatja meg. Hogy higgyünk benne, és mi is kövessük őt. Testvérek, érdekességképpen jegyzem meg, hogy egyrészt, hogy Máté evangéliumában nem szerepel az, hogy ő írta az evangéliumot, de az összes régi egyházatják a százas évtől kezdve mind pontosan ezt írják, hogy ezt az evangéliumot a Máté vagy Lévi írta. Még azt is megmondják, hogy körülbelül akkor írta, amikor Máté, illetve Pál és Péter Rómában prédikálták az evangéliumot, vagyis 60 körül. 60 körül. Most a másik érdekes dolog, ami ezzel kapcsolatban áll, hogy a Máté evangéliuma néhány éve ezelőtt a figyelemnek a középpontjába került, ugyanis egy bizonyos Tide professzor, aki időközben meghalt, egy világhírű papirológus volt, és egészen fiatalon infarktust kapott. Ez a híres papirológus megvizsgált egy Oxfordban található kis papiruszt, a Magdalen papiruszt, ami a Máté evangéliumának 26. részéből tartalmaz szövegeket. És ez a papirológus megállapította, hogy ez a szöveg Krisztus előtt, illetve Krisztus, bocsánat, Jeruzsálem pusztulása, ami 70-ben történt, az előtt íródott. Tehát a szöveg, ami ott van a kezünkben most, Máté evangéliumából a legősibb töredék, az valóban Krisztus után 70 előtt, egy Jeruzsálem elpusztítása előtről származik. Ezt pontosan lehet tudni. A könyv magyarul is megjelent, egyébként ha valakit ez érdekel, akkor olvashatja. Az a cím, hogy aki látta Jézust. Mert ezt, ha 70 előtt íródott ez a papirusz darab, akkor ezt valaki, olyas valaki írta le, aki még személyesen láthatta Jézust. Mert Jézus 30 évvel azelőtt feszítették meg, illetve támadt fel. Egyébként a legidősebb, vagy legfiatalabb evangéliumi töredékünk az az egyik kumráni barlangból került elő, a 7Q5 jelzésű töredék, ami Márk evangéliumából származik, és a papirológusok 30 és 68 közé teszik. Ez most a legrégebbi evangéliumi töredékünk, 30 és 68 közé. Ezt csak érdekességképpen mondom, de a lényeg nem ez. Minden esetre jó ezt is tudni, mikor jönnek mindenféle hazugságokkal az evangéliumokról, meg hogy hamisították, meg hogy nem hamisították. Ezek a szövegtöredékek, ezek pontosan megegyeznek a mai olvasható görög szövegünkkel egyébként. De csak tudjuk. De a lényeg, testvérek, hogy ez a Máté Jézust akarta mindenkivel valahogy megismertetni. Ő, aki egy lecsúszott, egy szerencsétlen, egy zsákutcába jutott, anyagias, pénz által tönkretett életű ember volt. Egy napon találkozik vele Jézus. Elhívja őt, a múlt egyszer csak kegyelemből lezáródik, és egy új jövő elkezdődik. És ebben az új jövőben Máté más se csinál, mint Jézusról beszél, és Jézust hirdeti mindenkinek. Ha neked lezáródott a múlt, és újat kezdtél, Jézusról fogsz beszélni. Jézusról fogsz beszélni, és azt szeretnéd, hogy a testvérem, a barátom, a mellettem élő ilyen-olyan emberek megismerjék őt, a megváltójukat. Adja meg az Úr testvérek nekünk, hogy mi is hűek lehessünk, és ebben a szolgálatban állhassunk. Máté egyébként megint eltűnik a szemünk elől, nem tudjuk, hogy pontosan hogy végzi. Több beszámoló is van, mondjuk, ami lényeg megint ugyanaz, hogy az összes beszámoló arról szól, hogy vértanú lett. Csak azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy hol és mikor. De vértanú lett ő is. Tehát a hitében ő is végig kitartott. formáljon az Úr Jézus bennünket is ilyen mellette, az evangéliuma mellett végig kitartó tanítványaivá. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy neked még ez a Máté is kellett, a maga bűnösségében, elveszettségében, bálványimádásában. És köszönjük, hogy még az ő nyomorúságára is volt bocsánat, és lehetett néki újat kezdeni, és aztán lett a te csodálatos ige hirdetőddé. A kegyelem, a Krisztusban lévő kegyelem, csodálatos zengedezője mind a mai napig. Köszönjük, Uram, hogy te bennünket is ugyanígy szólongatsz, és akarsz egy új életre hívni, hogy legyünk mi is a te követeid, a te hirdetőid ebben a mai világban. Köszönjük néked, Uram, hogy a mi bűneinkre is van bocsánat, és kegyelmedből lehet veled újat kezdeni. Add meg, hogy ez megtörténhessen, s ha már megtörtént, legyen érte áldott a te neved. Urunk, hadd esedezzünk hozzád a mi nemzetünkért. Látod, hogy közeledik ez a nemzeti ünnepünk, Urunk, és látod, hogy milyen nyomorult állapotban van ez a nép. Leginkább a bálványimádása miatt, hiszen amilyennek a vezetői, a nép nagy része is ugyanolyan, pénzimádó. Könyörülj meg, Urunk, és szabadíts ki bennünket a bálványnak, ennek a nyomorult bálványnak a rabságából, amelyik tönkretesz bennünket, családjainkat, életünket, gondolkodásunkat, erkölcsi érzékünket, lelkiismeretünket. Könyörülj meg, hogy ne legyünk mi, mint nép ennek a bálványnak a fogságában, hanem hadd álljunk át a te csodálatos követőidnek a táborába, és hadd legyünk a te uralmad alatt élő emberekké. Kérünk, adj megtérést, hozzád való odafordulást ennek a mi népünknek, minél több tagjának. Kérünk téged arra, hogy áld meg családjainkat, áld meg azokat, akik gyászolnak vigasztaló jelenléteddel. Kérünk a betegekért, hogy erősítsd meg őket, és családtagjaikat is. Kérünk téged arra, hogy tekints gyülekezetünkre, és áld meg kicsinyeit és nagyjait. Könyörülj meg, hogy itt közöttünk te lehessél a nagy, és te állhassál mindig a középpontban. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Tegnapi napon búcsúztunk itt a gyülekezetünkben Maruska Máriától, született Maruska Mária, egyébként asszony neve Muráti Dénesné. Fiatalon szólított el közülünk az ő ura, Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott családtagoknak. A jövő héten is temetésünk lesz, Palotás Lajosné, született Bihari Terézia temetése lesz március 13-án, 11 órakor az újszegedi temetőben. Gyülekezetünk tagja volt, aki szeretne kijönni, azt szívesen látjuk. Tehát március 13-11 órakor lesz a temetés, újszegedi temetőben. Hirdetem még gyülekezeti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Ma délután Pauk János gondnoktestvérünkéknél lesz a házaspári kör, és 4 órakor, és holnap pedig nyugdíjas délután lesz 14:30 itt a gyülekezetünkben. Az egyéb gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, kivéve a pénteki imaórát, mert pénteken most ott hosszú hétvége van, és most nem, valószínűleg nem leszünk mi sem itthon, és így egyszerűbb lesz ez a dolog. Tehát pénteken az imaóránk most nem lesz megtartva. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 201. dicséretünket. 201 kijelölt verseit, és utána pedig nemzeti ünnepünk kapcsán is a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Tehát a 201. énekünk első három, valamint hatodik versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom.
Thank you.
Áldás békesség.